Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Ez a Turmix közérdekű szolgáltató magazin műsorunk 2015. március 1-én. 10 óra 5 perc van, a főszerkesztő Vörös István nevében is köszönti önöket a műsorvezető, a mikrofonnál Fekete Antal. Mai témáink: kevesebb mint egy hét és működésének egy fontos mérföldkövéhez érkezik a Kalocsai Liszt Ferenc alapfokú művészeti iskola fúvós zenekara. Ennek a pillanatnak ön is a részese lehet, sőt, örülnének neki, ha osztozna a Rezes Banda tagjaival az eseményben. Erről mindjárt több is kiderül mai stúdió vendégem Betlenné Dajko Ágnes karnagy jóvoltából. Aztán az idén jubileumi fennállását ünneplő Kalocsai Biodrog Berta Kft. Gépezete, vagyis a névadó Berta család volt a helyi könyvtár múlt heti tudásklubjának a vendége, mi pedig voltunk olyan szerencsések, hogy mindannyiukkal beszélgethettünk. Dr. Berta Zoltán cégalapító például jól eső nosztalgiával idézte fel, milyen volt a rendszerváltás után úttörőként biogazdálkodásba kezdeni hazánkban.
Ez egy abszolút öngyilkos kamikázé történet volt, mert se tapasztalat, se hagyomány, se irodalom, semmi. Én csak onnan értesülhettem, hogy édesapám államtitkári rangban lehetett, és hogy a piacgazdaságba érkezve nehogy sületlenségeket mondjon, felkészítették a piacgazdaságból mindenféle ilyen belső titkos anyagokkal.
Mai műsorunkban beszámolunk arról is, hogy nemrég Újrakezdés 2.0 címmel mutatkozott be a komoly átszervezésen és struktúraváltáson átesett Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár valamennyi tagintézménye is teljes jelenlegi legénysége a Városi Színház deszkáin. A program és a kollégák fogadtatásáról dr. Magóné Tóth Gyöngyi megbízott vezető számol majd be.
Engem meghatott az a rengeteg szeretet, amit kaptuk. Tehát mondták kollégáim is, hogy mindenki körbe csókolta őket, és nagyon-nagyon örülnek annak, hogy újra van művelődési központ. Nekem ez volt a legnagyobb élmény.
Na, akkor most egy kicsit zenélek. Megan Taylor jön az All About That Bass-szal, aztán nem sokára én is jövök vissza. Betlenné Dajko Ágnes karnaggyal itt az FM 100-on. Hallgasson bennünket.
Korona. FM 100.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me, don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold a knife. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass.
I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble.
a basszusról szólt az elmúlt percekben. Itt a Korona FM 100-on, és erről is fog majd a következő percekben is.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Mert a jövő szombaton minősítő hangversenyre hívja és várja önt is a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola fúvós zenekara, és hogy miért fontos állomás ez a Rezes Banda életében, és mit is jelent, hogy minősülni fognak, arról a zenekar képviseletében Betlenné Dajko Ágnessel beszélgetünk, aki köszönöm, hogy elfogadta a meghívást a mai műsorba is, mert hogy azért voltál te már itt nálunk a Turmixban. Szia, Ági!
Igen, szervusz, Anti, üdvözlöm a Korona Rádió hallgatóit.
No, még egy kicsit akkor visszatérve az előző imént hallott felvételhez, van egy élményed ezzel kapcsolatban?
Igen, egy hölgy, a YouTube-on ugye találtam ezt a felvételt, egy fiatal hölgy énekli, de úgy, hogy nagy bőgőzik közben, és mellette egy zongora és egy dob kíséri, és nagyon kellemes felvétel, többször is meghallgattam, és igazából ott tetszett meg ez a zene, amit most az előbb hallotta.
És egy akkor majdnem táncolva jöttél be ide, amikor meghallottad, hogy ezzel indulunk. Mutasd be egy pár gondolatba, kérlek, a zenekart, jó, akik minősülni fognak a jövő héten, illetve én azt gondolom, hogy elindul egy picit távolabbról, tehát nem a jelenlegi tagokból összeálló zenekart, hanem miből formálódott össze az a formáció, akik a jövő héten minősülnek veled együtt.
Hát igen, hogyha visszanézünk az elmúlt évekhez, ugye most már 15 évesek leszünk, tehát az idén szeptemberben lesz a születésnapunk igazából, úgyhogy jövőre reméljük, hogy egy jó nagy felgeteges szülinapi bulit fogunk tartani. De hát visszatérve, ugye a 15 év alatt nagyon sokat változott az összetétele, ugye karmesterek is váltották egymást, ugye én vagyok a harmadik karmester, és én úgy gondolom, hogy nagyon szépen fejlődünk. Ezért is jutottunk el oda, hogy minősítessük magunkat, hiszen most vagyunk egy olyan életszakaszban, hogy így lehet fogalmazni, amikor olyan összetételű a zenekar, ami talán megüti a mércét, és meg tud felelni egy ilyen minősítési eljárásnak.
Na nézzük akkor magukat a minősítéseket, tehát hány évig kell vagy érdemes zenélni ahhoz, hogy mondjuk az első minősítés meglegyen. Volt-e már ilyen a ti szakmai életetekben? Ez hányadik? És mi kell ahhoz, hogy ide Kalocsára jöjjenek azok, akik minősíteni fognak benneteket?
Hát igen, egy zenekar akkor minősíteti magát, amikor úgy gondolja, hogy elérte egy olyan szintet, hogy megmérettesse magát. Most a különböző szintek vannak, ugye A, B, C, D kategóriák, és lehet koncert és show kategóriába indulni. Ugye az A kategória egy percekre van beosztva, tehát az A kategória az az alap, amikor 20 percet fúj folyamatosan a zenekar, és innentől kezdve 5 percenként megy föl. Tehát mi a következő kategóriában, a B kategóriában mérettetjük meg magunkat, az egy közép kategória igazán. Onnan fölfele már koncertzenekarok méretetik meg magukat, és profi zenekarok. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a B kategória egy olyan középkategória, ami azért elég sok zenekar megüti ezt a mércét. Tehát én azért látom a szövetségen belül, hogy milyen zenekarok vannak, és bízom benne, hogy mégis megálljuk majd a helyünket. Ugye nekünk ez a második megmérettetésünk, már pár évvel ezelőtt volt egy, akkor én úgy gondoltam, hogy egy alapot már elért a zenekar. Tehát azért nekünk is kellett egy-két év, mire azt tudtam mondani, hogy igen, el tudunk egy 20-25 percet fújni folyamatosan, hiszen azért egy fúvó zenekarnak az, hogy folyamatosan játszik 25-30, illetve akár egy órát is, azért egy komoly fizikai munka. Tehát nagyon sok gyakorlás és edzés kell hozzá, ha lehet így mondani, ez ugyanolyan, mint a sport, hogyha ugye megyünk versenyre, akkor bele kell húzni, és jóval többet edzeni ahhoz, hogy meg tudjuk magunkat mérettetni. Ugyanez van a zenekaroknál is. Az utóbbi időben már kibővültünk akár 2,5 órás próbára is, ahhoz, hogy majd amikor fölépünk a színpadra, azt az egy órát végig tudjuk fújni, hiszen ugye arról van szó, hogy 25 percet kell igazából fújnunk, de hát azért nem abból áll a koncert, tehát azért nekünk ezt meg kellett formálni, úgyhogy tényleg koncert jellege legyen, a közönséget kiszolgáljuk, tehát ez a legfontosabb, hogy a közönség jól érezze magát, és egy kerek produkciót kapjon. És ezen belül vannak olyan darabjaink, amiket pontozni fog a zsűri tagjai. Tehát én úgy gondolom, hogy meg fogunk felelni ennek az elvárásnak, és bízom benne, hogy a közönség tapsa majd nagyon sokat fog segíteni, hiszen az nagyon fontos, hogy minket buzdítsanak, mert annál jobban fogunk muzsikálni.
Hány tagú a zsűri, és kikből áll? Ez én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos elmondani a közvéleménynek is, hiszen ti is, én azt gondolom, hogy ez alapján készültök.
Persze, hát igen, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kik pontoznak minket, hiszen az is adja a színvonalát. Na most mi benne vagyunk a Fúvó Zene és Mozarát Szövetség köreiben, tehát tagjai vagyunk, és a szövetség elnöke Dohos László ezredes úr, aki ugye nagy hagyományát teremtette itt az egész országban a fúvó zenének, és nagyon nagy
ápolja magát ezt a hagyományt, vagy segítséget nyújt?
Segítséget, köszönöm szépen, egy kicsit elakadtam, segítséget nyújt a fúvó zenében, mert nagyon fontosnak tartják, és joggal, hiszen rengeteg zenekar van, akiket kell támogatni, és ez a szövetség mindenképp ezt segíti. Tehát ő az elnök ennek, és ő lesz a fő zsűritag. Mellette pedig Bán László, aki szintén a szövetség elnöki tagságában benne van, ő karmester, és nagyon sok átiratokat is írt, tehát ő mindenképp ezen az úton haladva, és ezzel a szemszögből fogja majd zsűrizni a zenekart, és hát itt megemlíteném Filus Antalt, akit nem hagyhatunk ki, és kérésem is volt Dohos László úr irányába, hogy őt mindenképp szeretném, hogyha benne lenne a zsűri tagságában, hát egyrészt ugye a szívünk az idehúz őnek is, tehát ezzel mindenképp nyerünk egy kicsit, valljuk be őszintén.
Egy kicsit lejtse már a hazai pálya, ha már egyébként
igen,
is hazai.
Igen, lejtse már a hazai pálya, és azért hozzá kell tennem, hogy azért nekem egy kicsit úgy mentorom is, tehát nagyon sokat segít szakmailag, mindig biztat, és jó tanácsokkal lát el, ami nekünk fontos, hogy építő jellegű legyen. És úgy gondolom, ez a három zsűritag bízom benne, hogy olyan szemszögből látja a zenekart, ami nekünk profitálni fog.
Mennyire mentél biztosra, amikor a 25 percet összeállította, tehát a repertoárt, magát jól kipróbált régi darabokat gyakoroltatok be, vagy azért lesz kísérletkép valami teljesen új a zsűrinek és a közönségnek is?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy úgy állítsuk össze, hogy ez a B kategóriának megfelelő minőségű zene legyen. Nyilván, hogy választottunk olyan darabot, amit már hallott a közönség, hiszen azért jó lenne a legjobb formánkat hozni, és vannak olyan produkcióink, amik már azért egy kicsit beérettek. Igazából csak rá kell gyúrni, és még finomítani, szépíteni, szöszmötölni ezekkel a darabokkal. Hát azt hiszem, itt említhetném a Ralph Vaughan Williamsnek a Four Song Suite-jét, az egy három tételes elég komoly mű, az inkább komoly zenéhez kategóriábat sorolnám, az egy három tételes, igen komoly, 10 perces darabról van szó, amit minősítettünk. Ezen kívül szerettünk volna magyar zeneszerzőtől is választani darabot, és a Balázs Árpád Négy képek című darabját választottuk, ez új darab, ezt a közönség talán a templomba hallhatta, mert ott meg próbálkoztunk vele, de igazából most érik be a darab. Illetve amit még minősíteni fognak, Jakob de Hánnak van két olyan darabja, ami én úgy gondolom, hogy fúvó zenekarok nagyon szeretik ezeket a darabokat, és mutatósak is, az egyik a Pasadena, a másik a Lastoria. És tavaly hallhatták tőlünk a Kiss Flaknak a New York Overtürét, ami szintén egy nagyobb volumenű 10 perces darabról beszélek, ami nagyon színes, nagyon változatos, a közönségnek nagyon tetszett tavaly. Összekötő szövegeket írtam mindegyikhez, amiben meg bemutatjuk a zeneszerzőt is, illetve a darabhoz kapcsolódóan, hogy a képi megjelenés minél jobb legyen. Ezt szívesen fogadja is a közönség, mert máshogy veszi, hogyha van egy kis előtartalma a muzsikának, és sokkal jobban szeretik így hallgatni. Úgyhogy ezekkel az összekötő szövegekkel én úgy gondolom, egy nagyon élményszerű koncertben lesz részük.
Egészen pontosan az időpont, aztán még nem végeztünk, még lesznek kérdéseim.
Az időpont ugye jövő héten szombaton, 5 órakor lesz a Városi Színházban. Tényleg nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, én bízom benne, hogy megtöltjük a színházat. Zárójelben megjegyzem, hogy most ugye nem jótékonysági koncertről van szó, tehát nem elsősorban az anyagi részre megy a dolog, tehát mindenkit nagyon szívesen látunk, de azért ki fogjuk tenni a dobozunkat, azt is megmondom, hogy miért, mert az idén is szeretnénk utazni. Hát még tárgyalás alatt van, de elképzelhető, hogy Erdélyben egy koncertkörútra sikerül talán, ha megegyezünk, eljutni, és ugye hát minden kis fillére szükség van, úgyhogy hogyha valaki úgy gondolja, akkor a dobozba rakhat, de nyilván nem fogunk csúnya szemmel nézni, aki bejön, mert igazából az a lényeg, hogy mi adjunk a közönségnek.
Tehát a belépés ingyenes, viszont aki jön, attól nagyon-nagyon szívesen vártok némanyagi jellegű segítséget, hogy a jövőbeni terveitek megvalósuljanak. Ezzel szeretném folytatni a beszélgetést. Az erdélyi koncertkörút mellett még mit szeretnétek elérni a közeljövőben?
Hát igen, az az igazság, hogy én ezt úgy tanultam a nagyoktól, hogy egy karmesternek előre kell tervezni legalább 1-2 évre. Úgyhogy az persze vannak az embernek elképzelései, tervei. Nyilván egy-egy nagy utazás, ami belefér. Túl sokat utazni nem tudunk, mert azért egy ilyen zenekarnak, ahol szűkös a támogatás, nagyon meg kell gondolni, hogy hova utazik el. Hát most nyáron ez az egyik tervünk. Hát városi szereplések lesznek sorba most, tehát most megindul a tavasz, kimegyünk az utcára, és jönnek az utcai muzsikálások, ehhez már a nagy tervek nem kellene, tehát vannak olyan programsorozatok, amiben már biztosak lehetnek a közönségeink, és nyára egyelőre ez a terv, aztán majd meglátjuk. Ha nagyobb távlatokba gondolkozom, volt egy felkérésünk, ami úgy néz ki, hogy életben is marad, jövőre, pontosabban 2016-ra nemzetközi fesztiválra hívtak minket, és érdekes módon nem is tudom, hogy a tudásunk alapján, vagy hogy női karmester van, de volt egy ilyen hangsúlya is neki, kíváncsiak, hogy egy női karmester mit tud produkálni, valószínűleg ez is benne van, úgyhogy úgy néz ki, hogy 16-ban talán eljutott.
Hova szól ez a meghívás?
Hát most ezt nem tudom megmondani, hogy
Magyarországon belül, vagy?
Magyarországon lesz, de tehát külföldről is érkeznek nyilván, ha már nemzetközi.
Igen, ezt említetted, hogy nemzetközi.
Igen.
Hogyan most jelenleg a zenekar összetétele? Van-e olyan, nem tudom én, hiány cikk, akit nagyon-nagyon keresnétek, és már is várjátok a művészeti iskolába, hogy kicsit betanulva, akkor 1-2 év múlva csatlakozhatna a zenekarhoz valamilyen fiatal, zenét kedvelő.
Igen, köszönöm a kérdést, mert ez állandó probléma, de én úgy gondolom, minden zenekarnál probléma ez, hogy vannak hiány hangszerek, sőt, tudom, hogy van olyan, aki meghirdeti a zenekar, hogy várnak sok szeretettel bizonyos hangszercsoportokat. Hát én is csak ezt tudom mondani, hogy mindenkit nagyon nyitott szívvel várunk, tehát aki picit is tud kottát olvasni és valamilyen hangszeren, mindent megoldunk, bármilyen tudásszinten is áll. Én úgy gondolom, hogy amiből nagy hiányunk van, az a vadászkürt, a tenorkürt, a harsona, a tuba, a trombita, tehát elsősorban részfúvósokra van minél nagyobb szükségünk.
Ezek fiús hangszerek, ugye inkább?
Hát fiús hangszerek, de azért lányokat is láttam én már vadászkürtön játszani, harsonán játszani, tubán játszani, tehát előfordul, és nagyon jók.
Sőt,
tehát
én ismerek egy női karnagyot.
Igen, okay. Hát mondjuk a zenekarunkban most is van egy fiatal lány, aki ugye még most a zeniskolában tanul és trombitál, tehát már azért egy picit a színfoltja ott is megmutatkozik. Nyilván ez azért nem mondom, hogy nemtől függ, tehát nem kell itt válogatnunk, hogy fiú vagy lány, mert nem ezen múlik, de biztos vagyok benne, hogy ezeken a hangszereken nagyon jó lenne, hogyha megjelennének a zenekarba, hiszen folyamatosan ilyen küzdelmeink vannak, hogy át kell írnunk egy-egy hangszercsoportnak a sorát, hogy az azért megszóljon az, ami úgy, hogy ne hiányozzon semmi belőle. Tehát ez egy kicsit küzdelem még, de én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb remélhetőleg majd lesz változás.
Bízunk benne, Ági, kinek kell köszönetet mondani, hogy jövő hét úgymond létrejöhetett?
Hát én úgy gondolom, hogy nagyon sok embernek. Mert azért hiába, hogy én ott állok, az nem elég. Tehát kell egy olyan háttérmunka, például a zeneiskola felől, ahol a szaktanárok besegítenek nekem, hogy a kisebb növendékek, akiknek azért komoly problémát jelent és megoldásra vár az, hogy ezeket a darabokat megtanulják, az mindenképp fontos. Tehát a szaktanárokat én itt mindenképp megemlíteném, a részfúvós tanárokat, Fehérvár István, Túri Tibort, illetve a fafúvós részről Solymosi Csengét és Tóth Tibor tanárulat. Hát most jó magamról ne beszéljünk, mert ugye én is segítem a fúvolistákat, de én úgy gondolom, hogy ez mindenképp fontos. Ők a szakmai részéről tudnak minket támogatni. Illetve megemlíteném azokat a felnőtteket, akik a zenekaron belül vannak ugyan, és nem tanítanak, de óriási segítséget jelentenek, mert amikor ott ülünk a zenekarban, nagyon-nagyon sokat tudnak szakmailag segíteni, és itt megemlíteném Horváth Tibort, Hirman Csabát, akik nagyon sokat segítenek a szakmai részében, hogy ez megvalósuljon. És akkor, hogy ne csak a szakmai részéről beszélünk, ugye az, hogy a koncertet meg tudjuk itt valósítani, ugye rengeteg támogatónk van, ez ugye nem sorolom föl, mert nem is sorolhatom föl, de a meghívó meg a plakátokon rajta van. De a másik oldala, ugye mi tartozunk a klikhez, a Kalocsai Tankerülettel, akik ugye az anyagi részét, ugye a zsűrének azért van egy honorárium, amit ők állnak, és itt szeretném ugye megköszönni Korsós Lajosnak, hogy ebben nagy segítségünkre van, illetve hogy a helyszínt is megkapjuk ugye a polgármesteri részéről is, ugye a polgármester úr a fő védnök ennek az egésznek, tehát én úgy gondolom, hogy mindenképp a város fele kanyarodunk, és én bízom benne, hogy most már tényleg városi szinten is elmondhatjuk, hogy igen, kell a városnak ez a zenekar, és hogy itt jelen vagyunk, ez fontos. Úgyhogy önnekik mindenképp szeretném ezt megköszönni.
És akkor még egyszer, jövő héten szombaton, délután 5 órakor, vagy hogy jobban tetszik, akkor 17 órakor a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola fúvós zenekarának a minősítésére fog majd sor kerülni. 25 perc, B kategória, hogyha minden igaz, ugye? És igen, koncert, illetve show kategóriában fogtok ti minősítést szerezni.
Igen, igen, és akkor még egy fél mondatot, hogy a Solti Mazsorett csoport, akit nem hagyhatok ki, ugye most már mellettünk a színfolt, ők is egy picit megjelennek, tehát két műsorszámban ők is részt vesznek ebben a produkcióban.
Ági, köszönöm szépen, hogy itt voltál és mindezt elmondtad a hallgatóknak. Várjuk önöket jövő héten a Városi Színház terembe.
Köszönöm szépen a meghívást.
Yeah! Korona FM 100.
Day the Night itt a Korona FM 100-on.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
A közelmúltban Újrakezdés 2.0 címmel tartottak rendhagyó programot a Kalocsai Színházban. Ezúttal ugyanis nem meghívott vendégek vagy színészek léptek a színpadra, hanem a helyi kulturális életet háttérből mozgató rugók, a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár tagintézményeinek munkatársai, valamint az újra szervezett művelődési központ csapata. A rendezvény fogadtatásáról, üzenetéről és az ott bemutatott újonnan megalapított kulturális mecénás díj céljáról dr. Magóné Tóth Gyöngyi megbízott vezető számolt be a Korona FM 100-nak.
Nem utatkozott a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár a Kalocsai Színházba. Ilyen nagyszámú érdeklődő előtt szerettük volna bemutatni a kalocsaiaknak, hogy kik vagyunk és milyen szervezeti egységben, szervezeti felállásban indulunk. Engem meghatott az a rengeteg szeretet, amit kaptunk. Tehát mondták kollégáim is, hogy mindenki körbe csókolta őket, és nagyon-nagyon örülnek annak, hogy újra van művelődési központ. Nekem ez volt a legnagyobb élmény. Ez eddig is volt Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár, de helyileg művelődési központ mint olyan nem volt. A Tomori Könyvtár vette át a feladatokat nagyon szépen és jól és rengeteg rendezvénnyel, viszont a könyvtár az kis rendezvények tartására alkalmas. Az egy más közönséget szólít meg, mint egy színház vagy egy nagy rendezvény. Tehát most már újra itt vagyunk, berendezkedtünk a színházban, a nagy termünkben is, fogadjuk a látogatókat, a közönséget. Nagyon-nagyon aranyosak voltak, nagyon-nagyon megtapsolták a fellépő művészeket, nagyon megtapsoltak minket is, elmondtuk, hogy kik vagyunk, bemutatkoztak a tévések, a könyvtárosok, sokan szerintem most ismerték meg mind a három szervezeti egységnek azt a rendkívül értékes munkáját, amelyet mindegyik végez. Tehát most láthattak bele, hogy mi folyik a könyvtárban, mert ugye akik járnak, azok tudják, de akik nem járnak, azok nem. Én remélem, hogy még több beiratkozó lesz ott is. Most láthatták, hogy kik dolgoznak a tévében, nem csak a képernyőről láthatták, hanem azt is, aki a kamera mögött van, vagy a gyártásvezetőt is, akit szinte sose látunk. Most ők is bemutatkoztak. Meg mi is, de minket jobban ismernek az rendezvényekről. Akivel én találkozok, szinte mindenki azt kérdezi, két programot borzasztóan hiányoltak az elmúlt években. Az egyik a Szülőföld Akadémia. Mindenki tudja, hogy tömegek voltak rajta, nagyon-nagyon szerették. Lesz-e Szülőföld Akadémia? Természetesen lesz. Nyilván nem ugyanúgy, ahogy volt, hiszen meg kell újulni. Aztán a másik, amit nagyon hiányoltak, és erre is ígéretet tettem, hogy lesz augusztus 20-án a Szent István napok keretében középkori nap. Ezt háromszor csináltuk annak idején, nagyon-nagyon megszerette a közönség. És ehhez a középkori naphoz kapcsolódik tulajdonképpen az a díj is, amelynek a tervezetét most megmutattuk a színházba, hogy hogyan képzeljük el ezt a díjat, és miről szól ez a díj. Ugye a Kalocsai Kultúra Mecénása című díjat alapítottuk, amelyet augusztus 20-án fog megkapni mindig az a kalocsai vagy kalocsa környéki vállalkozó, magánember vagy cég, akik legtöbbel támogatják a rendezvényeket, a kalocsai kulturális rendezvényeket. És ez minden évben augusztus 20-án a középkori nap keretében a uralkodó pár fogja átadni. Nagy közönség előtt, hiszen ennek ez a lényege, hogy tudják meg az emberek, hogy ki az, aki ha van módja, akkor áldoz erre a dologra. Ezért aztán a végén, tehát a rendezvény végén vállalkozókkal is találkoztunk, akiknek kifejtettük, hogy miről van szó, és kértük a segítségüket. Jöttek, nem voltak túlzottan sokan, nagyon sokan jelezték vissza, hogy nem tudnak eljönni most, hétköznap, de a támogatásukra számíthatok. Lépten nyomon megállítottak, vagy telefonon szóltak, hogy rendben van, de vagy beteg vagyok, vagy üzleti úton vagyok, de azért voltak is, és hát például a Szent István napokra például már az egyik ott levő vállalkozó felajánlotta az egész rendezvénynek mondjuk a bor ellátását, tehát ez egy király vacsorához sok bor kell. És megint hangsúlyozom, hogy itt most nem arra gondolunk mi, hogy milliókra, vagy nem is százezrekre. Sok kicsi is sokra megy, és jól esik, hogyha vannak ilyen felajánlások. Például a rendezvény, a programja, a zsíros kenyér, a forradból, mind-mind felajánlásból mentek. Ez a tömegrendezvény gyakorlatilag közpénzből nem került sinte semmibe. Két esemény volt már, a képviselő másik arca, minden héten kedden, volt már a polgármester úr, bemutatkozott a polgármester asszony, és dr. Filvi Géza. Nincs szó itt politikáról, tehát nehogy azt higgyék, hogy ezek ilyen kampánygyűlések, szó sincs róla, kerülni akarjuk ezt a dolgot. Arról van szó, hogy akit megválasztottunk, az egy kicsit bemutatja azt, hogy milyen ő, mint magánember. A családot, ha szeretné, a hobbiát, a munkáját, teljesen rá van bízva mindenkire, hogy mit ad elő, milyen kérdésre válaszol, illetve hogyan, milyen módon teszi ezt a bemutatót. Teljesen rájuk van bízva, és én örülök annak, hogy mind a 12-en első szóra elvállalták. És úgy gondolom, hogy ezért a közönség hálás, hiszen nagyon nagy számban vannak jelen minden kedden. Én mindegyik előtt izgulok, mindegyiket sok szeretettel csinálom, nincs különbség, nincs megkülönböztetés.
Köszönjük dr. Magónétó Gyöngyinek, a Kalocsai Művelődési Központ vezetőjének, hogy itt volt velünk. Azonnal folytatjuk, ha már szóba került a könyvtár, akkor egy nem régót készült családi interjúval jövünk vissza.
Korona FM 100.
Csak úgy érzed, lehet a szíved, a sofőröd mégis rossz irányba vezet. A lényegre figyelj, mielőtt elhalad, ne a törölközöd dob be, hanem inkább magad. Legyen a múlté a heartbreak, te leszel a fani meg az árnyék. Kellene sztorik, hangzatos élmények, egy fröccs mellett meséled, nem volt a készérve. Néha nem könnyű, de kárpótol az élet, ha nem benni díszre, nézd a háttérképet. Ez is egy harc, de nem a végső, felébredni soha nincs egy késő. Szemlére váltál, szorgalmi feladat, nem az bánod, amit tettél, hanem ami kimaradt. Mindegy merre, csak indulj már el, ha megérkezel, happy lesz a pont, mint Pharrell. Ha kismeret az ki, meg itt rám szól, de nem számít. Tartom a tétet, sőt all in, az élet a pólom lug, lazán, te is ord így. A vedem a sors, benne padlóig nyomom a gázt, és ráhozom a frászt, mert nincs fék. Sütbe a fény, nincs egy kietlen táj, ne legyen a szívedbe tél, ha tombol a nyár. Ne vedd a tegnapot, mert érte jön a holnap. Fortunál vagyok, nem mondd, épp keres, hogy hol vagy. Kérdezed, miért tettem meg, de kár érte, hagyjad már, lényeg, hogy átérted. A pénz élmény, de nem minden élmény pénz. Mit számít, ha kiürül az átér? Nem bűn az, ha érsz, lazulj egy pár percre, hidd el, átfér.
Ha testélek újtad, hol másod fúj szél, mert érezted már úgy magad, hogy szűk volt minden tél.
Szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100.
A Korona FM 100-on.
A Kalocsai Könyvtár Tudásklub sorozatának utóbbi alkalmával a Biodrog Berta Kft. Lelkét, pontosabban a névadó Berta családot hívták meg, hogy meséljenek az érdeklődőknek a biogazdálkodásban és termékfejlesztésben ma is etalonként ismert kalocsai cég megalakulásának, fejlődésének és mindennapjainak a történetéről. Vörös István riporterünknek volt szerencséje a helyszínen mikrofon végre kapni valamennyiüket, így múltról, jelenről és jövőről mesél önnek is a következő percekben dr. Berta Zoltán, dr. Bertáné Nagy Ágnes cégalapítók, illetve Berta Ágnes értékesítési vezető és Berta Balázs ügyvezető.
Interjúban beszélgettünk már arról, hogy egy többszörösen fontos év a 2015-ös. Idézzük fel, hogy milyen út vezetett ez a bizonyos 2015-ös évhez. Mi történik idén a család első vállalkozásával? Mi volt ennek annak a feladata?
Hát nagyon hosszú és boldog volt ez a 25 év. Emellett vannak természetesen olyan emlékei meg élménye is az embernek, hogy rettenetesen fárasztó volt, de megérte minden órája, minden perce. 25 éves az első cégünk, a Berta BT. A rendszerváltás első óráiban tulajdonképpen az első magyar kormány megalakulása előtt már sikerült megalapítani ezt a betéti társaságot. Nagyon sokat köszönhetünk neki, és nagyon szeretjük. Tulajdonképpen a két gyermekünk után váratlanul hozta a történelem, hogy egy harmadikat is kellett kreálnunk. Mind a kettőnk munkahelye bizonytalanná vált a feleségemmel, és kellett valamit a sorsunkkal, és különösen a család sorsával dönteni, és ez igazolódott leginkább jövőképesnek, hogy megpróbálom Magyarországon elsőként bio élelmiszereket előállítani, és hol máshol próbálkozhatna az ember sikerrel ilyennel, mint sem a legjobb termőképességű potenciáljú kalocsai tájkörzetben, vagy a még nagyobb sárközi tájkörzetben. Hát tulajdonképpen földrajzilag ez nagyon pozitív helyzetet rát. A többi meg már tényleg csak rajtunk múlott, hogy az elszántság vagy a patron az meddig fog kitartani.
Biogazdálkodást említette, hogy akkor ez úttörő volt. Mennyire számított ez akkor ingoványos vagy bizonytalan talajnak?
Hát tulajdonképpen ez egy abszolút öngyilkos kamikázé történet volt, mert se tapasztalat, se hagyomány, se irodalom, semmi. Én is csak onnan értesülhettem, hogy édesapám a szocializmusban államtitkári rangban lehetett, és néha utaztatta a rendszer külföldre, és hogy nehogy a piacgazdaságba érkezve nehogy születlenségeket, masszista születlenségeket mondjon, felkészítették a piacgazdaságból mindenféle ilyen belső titkos anyagokkal, és ezt értelemszerűen folyamatosan kapta, és ebben ő közreadta a falszi termőszerkezetben mindenki számára, és ebben olvastuk, hogy a nyugaton van olyan, hogy biogazdaság, biogazdálkodás, és kezdetben még csak negyedévenként egy cikk jelent meg, 2-3 év múlva már 3-4 cikk, és ez értelemszerűen irányt adott nekünk, hogyha nyugaton ez ennyire prosperáló történet, akkor előbb-utóbb nálunk is majd hullámot verhet ez a program. És ezért mertünk természetesen nagy-nagy ráfigyeléssel, és mindent beleadva. Tehát volt olyan az első negyed évben, hogy tulajdonképpen 3 hónapig nem is borotválkoztam, mert annyira nem akartam, hogy semmi se befolyásolja a rákészülést. Ebből adódóan még a feleségem meccset tudtam szerintem akkor nagyon puszékatni 3 hónapos borostáson.
Ha jól emlékszem, éppen hogy egy korábbi kalocsai néplap cikkben olvastam azt, hogy ez az egész történet egy félig-meddig házi gazdálkodásból, tehát egy kiskertből indult.
Igen, hát tulajdonképpen a család bőszítette fel a vitorlánkat, meg az energiánkat azzal, hogy megcsináltuk, egy tényleg világra szóló produkció volt az aromakert, amit megcsináltunk. Általában 2 olyan botanikus van a világban, aki képes egy repülőt is megállítani a levegőben, vagy egy mozgó vonatot megállítani, hogyha lát valami érdekes növényt. És ebből az egyik eljött ide, és több mint 3 órás filmet forgatott a botanikus kertben. Magyarország azon gyógynövényeit állítottuk ki, amely gyógyhatása elismert, és a Mária Teben őrület akkor hullámzott be Magyarországra, tehát éppen jókor meg aktuálisan, és kutyát se érdekelte rajtunk kívül, és ez a hatalmas energia, amit ebésbe fetszettünk, nem akartunk semmit veszni hagyni, és csak azért is meg kellett, hogy mutassuk, hogy ennek igenis jelentősége kell, hogy legyen, meg az emberek figyelmét valahogy csak rá kéne irányítani, és ezeket a technikákat, módszereket próbáltuk az elmúlt 25 évben, hogy lehet mégis az emberekkel megismertetni, vagy felismertetni azt a szükségszerűségüket, hogy figyeljenek az egészségükre, figyeljenek a környezetükre, mert ettől nincs fontosabb.
Mindjárt folytatjuk ezt a vonalat, én csak szeretném Ágnes megkérdezni arról, hogy ő hogy emlékszik erre az időszakra, amit most itt a férje vázolt?
Abban az időben én még pedagógusként dolgoztam az egyes számú általános iskolában, és aztán, ahogy múltak az évek, és láttam, hogy milyen munka folyik otthon amellett, hogy én a tanítást végeztem, akkor kezdtem rájönni, hogy itt egymagában kevés a férjem ehhez, és kellene segítség. amit a tanítás mellett egy jó ideig csináltam is, de aztán bebizonyosodott, ahogy növekedett a sok munka, hogy ezt így kétfelé nem tudom végezni, és ezért jól emlékszem a 90-es évek végén, 97-ben döntöttünk úgy, hogy betegségem okán is egyszerűbb lenne, hogyha otthon maradok, és segítem a vállalkozást. Valószínű, hogy jó döntés volt, most már ezt látom én magam is, és a sok munka meghozta az eredményét, hogy a gyerekek velünk együtt születtek ebbe bele, és együtt tanultunk mindent, most itt vannak mellettünk, és velünk együtt viszik ezt a szép munkát.
Mi volt akkor a dolga?
Tulajdonképpen az irodai munkába tudtam besegíteni, tehát ez most is ez a fő feladatom, mivel nem tanultam a mezőgazdaságot, és szeretem a precíz munkát, meg a aprólékos dolgokat. Ennek ez volt a sorsa, hogy ezt kellett vállalnom. Ebbe beletanultam, mivel nem a szakmám. Most már azt hiszem, hogy rutinosan mennek a dolgok, csak azt érzem, hogy kevés vagyok egy magamhez. Ez a 25 év azért sok-sok papírmunkát és tudnivalót hozott magával, de a gyerekek ebben is segítenek, és főleg férjem az, aki előre mozdítja ezeket a kisebb akadályokat, hogy hogy mind kell ezt elvégezni.
Köszönöm szépen. Melyek voltak ennek az útnak a legfőbb állomásai, amíg abból az úgymond kiskertből eljutottunk Magyarország egyik vezető biogazdálkodásra válásáig?
Most vissza kell, hogy könyörögjek a feleségem kommentjére. Tulajdonképpen ő volt a legfontosabb állomása, mert szerényen elhallgatta, hogy ő beszélt világnyelvet. Ő rendkívül mosolygós, kedves hölgy, és egy, ugye a rendszerváltás első óráiban Magyarországról mindenki a csodát kereste, meg a fogást kereste, hogy hogy lehet egyáltalán ezzel a társadalommal kapcsolatba lépni, akár gazdasági kapcsolatba, és ő egy igazi gyöngyszem volt. Tehát mindegyik vevő, aki van, aki 25 éve megvan már a világpiacról, tulajdonképpen őt keresi. Kedvesek a gyerekek is, meg gondolom ők azért már valamennyivel jobban beszélik, főleg a szakmai angolt, de a feleségem mindenki számára number one volt. Hát ez nagyon fontos volt, hogy a feleségem mellettem álljon. A másik pedig, hogy megtaláltuk azt a közösséget, mert ezt egymagunk nagyon nem tudtuk volna ilyen sikerre vinni, és Fajszon találtuk meg azt a közösséget, akikre lehetett építkezni. Tulajdonképpen ugyanabban a problémába kerültünk mi is, mint az a koordinált 40 család Fajszon, hogy most mi lesz velünk, azt hiszem, hogy most megmondott mindent, úgymond a maga módján, meg a maga akarata szerint, és a piacgazdaság teljesen kitetté váltunk a rendszerváltás első óráiban, és mi azt vállaltuk be ennek a koordinált 40 családnak, hogy ha ők becsületessen azt a hatalmas szakmai tudást, amit generációkon keresztül a főművelésben elsajátítottak, rendelkezésre adja a programnak, akkor mi mindent, akár az agrotechnológiát, akár a piacot, akár a auditálásokat, tehát azokat a papír meg ellenőrzési történeteket, ami úgy minden jó érzésük paraszt viszonyuk, azt bevállaljuk helyettük. És ez egy aranycsapat. Sajnos már a 40 családból 19-en elmentek. Hát ez a történelmi távnak ez is a hozadéka, hogy 25 év ezzel is kell, hogy járjon. Ami még rendkívül emlékezetes volt, hogy megtanított bennünket a szakmailag más optikákra is, mint amit az ember az egyetemi padokban, vagy könyvekben tanulhatott. Megtanított küzdeni és felfedezni a természetet. Azon csodálkozom, hogy ez mennyire nem megy sem az egyetemi padokban, tankönyvekben, meg mennyire a valós életben. Az egyik növényünk tanított meg erre nagyon eklatánsan a csicsóka, ami 2000 év óta ott áll Isten ajándékaként az ember előtt, hogy ember vedd észre, hogy a csicsóka én vagyok az, aki neked adott ajándékba a sors, hogyha mindenki pusztul, akár te ember is, akkor is ő nem pusztítható, tehát fejtsd már meg a genetikáját és használd a többi bajod kezelésére is. És mikor ezeket az üzeneteket megfejtettük, tehát mint a suttogó Ló doktor, aki a suttogásból ért, mi is valahogy körülbelül egy 10 év óta ezt a dimenzióját keressük a természet megfejtésének, hogy van-e még más suttogó növény, akinek van üzenete, és egyre többet lelünk meg, és egyre nagyobb ebben a kihívás, és bízom benne, hogy a gyerekek is kell energiával, meg elszántsággal megkeresik azokat a megfejtéseket, ameddig mi szülők esetleg nem juthatunk el.
Melyek voltak egyébként hasonló növények? Mert hogyha én jól emlékszem, akkor talán olvastam még olyat is a cégről, hogy már meglévő, tehát ismert növényeket, mint például a fűszerpaprika, tehát ezekben is új dimenziókat nyitottak. Ugye a homoktöv is szintén emlékszem.
Hát a fűszerpaprika volt értelemszerűen a családi indítatásból a nagy feladványunk. mert édesapám paprikadoktorként volt ismert, és nagyon nehezen éltem meg, hogy a fűszerpaprika sorsa ennyire sorvarozik, és ennyire el fog veszni, mint amennyire megtapasztalhattuk. És kerestük azokat, megint csak azokat a növény által küldött suttogásokat, hogy mégis mit ad nekünk tanácsot, hogy milyen tulajdonságait leeljük meg. És ez volt az a paprika folyadék, amit produkáltunk még 90-es évek végén. Több nemzetközi díjat kapott ez a termés, csak körülbelül egy évtizeddel megelőztük a funkcióba léphetését, mert végre lehet nem magyar konyhában is a fűszerpaprikát használni, tehát akár az angol, akár a német, vagy más gasztronómiák is végre hozzáférhettek volna a paprika ízéhez, aromához, vitaminjaihoz. És ugyanezt a feladatot kerestük a homoktövisnél, ugyanezt találjuk meg, most már látom, olyan gaznövényeknél, amit az ember tényleg szinte írtózva néz vagy említ, ilyen például a mezei acat. Mert ha Mexikóban, meg Dél-Amerikában, ugye az aloe verából, meg az egyebekből ilyen sikeres termékeket lehet készíteni, akkor ugyan mi akadályoz meg bennünket abból, hogy a mi kis mezei acatunkban ugyanazt ne találhassuk meg. Csak ember nem hisz ezekben, vagy nem elég elszánt, remélem, hogy mi azok leszünk.
Akik viszont nagyon hisznek ebben, és nagyon elszántak, a következő generáció a családban. Én most azt szeretném kérni, mielőtt hozzájuk fordulok, hogy ön mutassa be őket egy-egy gondolatban.
Első gyermekünk Bert Ágnes Barbara, fontos a Barbara, mert én azt szerettem volna keresztnevének. Ő, amikor elkezdtük a vállalkozást, 6 éves volt, tehát tulajdonképpen a iskolával együtt, az életiskolájával együtt a család vállalkozás iskoláját is végigjárta. Ő nagyon jó sikerült szányra keltenünk, mert főiskoláját amerikai iskolában végezte, tehát a nyelvet meg a piacgazdaság minden csinyát, binyát élőben, meg testközelben megtapasztalatta, és amikor hazajött, akkor döbbent rá, hogy Jézus Mária, ez egy kint nagy, mennyire értékes program, és itt mennyire kell szenvedni, mennyire kell küzdeni az oxigénért, meg az életben maradásért, és pláne akkor a 2000-es évek elején egyre jobban elszentendett már a piac, meg a becsület a vásárlói vagy vevői körben, és több vevő meglógott a pénzzel, meg a termékünkkel, és akkor ácsalkár, hogy kedves szülők, ne féljetek, belépek én ebbe a programba, leszek én marketinges, leszek én majd fejlesztő, termékfejlesztő, ha netán valamilyen terméket kitalálok, mert közben akkor legalább lesz majd, mitől szeretném is, megcsináltam most már egy 3 éve, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközileg is ismert az ő csoki programja, a keserédes biobert ágító, és ő meg rá, most még egy szót csak róla, az is egy óriási büszkesége a, nem csak a családunknak és Kalocsa városnak, meg Fajszközségnek, hogy az példakép 50-es, 2014-es mezőnyébe régiónkból őt választották be egyedül, és ami igazából büszkesége a szakmának, biomozgalomban elsőként figyeltek föl valamilyen biós fiatalra, és ez az Ágnes. Második gyermekünk Berta Balázs, ő 84-es, tehát épp tegnap vagy tegnap előtt volt a 31. születésnapja. Ő igazi Berta vér, mint férfiágon. Nagypapám biztos, hogy örült volna, hogyha megélhette volna ezeket a hónapokat vagy éveket, amit a Balázs már a cég vezetésében, élében produkál. Mindenki, aki ismerte az édesapámat, meg ismer még engem is, egyértelműsíti, hogy ebben még több kurázsi van, mint a két előző Bertában. Sajnálom, mert rendkívül lezsarolja ez a feladat, amit elvállalt, de nagyon lelkesen, nagyon becsetesen műveli, és ugyanakkor már öröm is számunkra, hogy 6 vagy 7 éve bekerült az Ernst & Young-nak az év üzletembere választás utolsó fordulójában, amikor a legjobb 4 közül választják ki a győztest. A Sziget Fesztiválos, most nem itt eszembe a neve, ő lett, Gerendai, ő lett a győztes, és az első 4-ben ott volt a Balázs is. Most meg már arra kaptuk fel a fejünket, fülünket, hogy stúdió szakmai beszélgetésekre, tévés beszélgetésekre Balást is hívogatják. Örülünk neki, mert tényleg van mit neki mondani, hála Istennek.
Köszönöm szépen, hát akkor most meséljenek ők arról, hogy mindezt hogy élik meg. Hát Balázs, mikor vetted át a céget, hogy vetted át a céget, mi minden kavargott akkor a fejedben, és mi minden tapasztaltál meg azóta?
Gödöllőn végeztem az Agráregyetemen, ami azért szép, mert 3 generációs volt a gödöllői egyetemi oktatásban az, hogy nagypapám, édesapám és én is ott diplomáztunk. Ezáltal nem volt kérdés az, hogy a szakmát fogom választani, és az sem, hogy a saját családi vállalkozásban szeretnék tevékenykedni. Immáron aktívan 6-7 éve folyamatosan, de értelemszerűen, mivel köszöntés a vállalkozás, ezért kiskoromtól szinte kint a hajszi telephelyünkön nevelkedtem fel édesapám mellett. A család ugye 4 főből áll, ebből adódóan én úgy gondolom, hogy nem választható külön az, hogy ki mivel foglalkozik, mert ilyen mezőgazdaság és élelmiszeripari vállalkozásban szerintem adott, hogy a 4 fő mindenhez értsem. ettől függetlenül édesapámmal a termesztésben és a feldolgozásban veszek részt, illetve veszünk részt. Emellett a nevezett konfekcionált bióberta termékek közül a konzervipari termékek gyártása még az én feladatom. Mint például az említett homoktövis nektár, szendvicskrémek, ketchupok, mártások és egyéb italok.
Köszönöm szépen, Ági, mi minden jut neked?
Én 2002-ben főiskola negyedik vagy harmadik évében csatlakoztam a vállalkozásba, mint akkor abban az időben én fedeztem fel Budapesten a bióüzleteket, és próbáltam a termékeinket forgalomba helyezni ezekben az üzletekben, ezt nagy sikerre abszolváltam. Az akkori 50 bióüzlet, akik felvállalták a bióbelte termékek forgalmazását, azt a mai napra már megtíztereztem az üzletek számát, illetve a forgalom már azért többszörösére növekedett az ezekből adódó forgalom. 2012-ben pedig elkezdtem a keserédes bióberta táblás kézműves csokoládék gyártását, ez mind a saját fejlesztés. Cukrász szakmát kitanultam, ezután egy nagyon jó ismerősöm a cukrászkurzusról megtanított a csokoládékészítés minden fortéjára, és vele együtt koprodukcióban elkezdtük a biocsokoládé vonalat kialakítani, és a receptek már saját útfőből, saját ízlés szerint, közvélemény kutatva és nagyon sok kört körbejárva megalkottam a 16 féle táblás csokoládét, ami étcsokoládé, tejcsokoládé és fehér csokoládé választékban jelenül meg, és ezeket azóta szívvel, lélekkel készítem, mindig fejlesztek, és egyébként a vállalkozásban is napi szinten résztvéve, kereskedelemmel, termékfejlesztéssel, etikettezéssel, tehát minden egyéb jogszabályt követve próbálom a termékeket napi szinten jogszabályszerűen szinten tartani.
Termékfejlesztés, illetve a jelenlegi termékeknek, most nem tudom, hogy talán Ági az, aki a piacra jutását koordinálja, hogyha jól sejtem, ti pedig az előállítását, Balázs?
Igen, tehát Ági az első szűrő ennél a történetnél, mert ugye ő találkozik nap mint nap azokkal a piaci igényekkel, amik ugye másodsorban lecsapódnak a vállalkozás életében. Tehát egy 4 tagú konzultáció előzi meg a termékfejlesztés, ahol megpróbálunk ugye olyan terméket előállítani, ami akár piaci, ilyenként is szóba jöhet.
Mennyire nehéz megtartani, illetve felfedezni új piacokat, megtartani régieket és új területeket felfedezni 2015-ös magyar gazdasági környezetben?
Megtartani, hála Istennek, szerintem most már nagyon egyszerű, mert a bióberta már országosan elismert márka a biomozgalom körében, tehát ha valaki meghallja, hogy bióberta, az már bizalom a termék iránt, a családi vállalkozás iránt, úgyhogy ezzel szerintem probléma nem lehet. A új partnerek felkutatásában pedig elég nehézkes az előrejutás, mert a közhiedelem az, hogy nagy árkülönbség van a konvencionális és a bioélelmiszerek között, ezért a partnerek nagyon nehezen nyitnak az egészségesebb megoldás felé, amit ugye a bióbelte csapata is kínál, de szerintem ez nem lesz gond a jövőben, tehát a szemlélet is változni fog ahhoz, hogy a bio élelmiszerek elfogadottabbak legyenek, és így egyszerűbb dolgunk lesz remélhetőleg.
Köszönöm, és végezetül egy kérdés Balázshoz. Ugye édesapától korábban hallhattuk, hogy idén lesz egy összeolvadás a családi vállalkozásokon belül. Én erről szeretnének kérdezni, hogy ezt hogy fog történni, mit hozhat ez a cég életében, és tudjátok-e már, hogy mi lesz a biobertának a következő úgymond nagy dobása?
A két cég összeolvadása az 2015 első fél évben valóban meg fog valósulni. Ugye a termelő cég be fog integrálódni a feldolgozó cégnek a keretei közé. Az ötletek azok folyamatosak, ezáltal ugye a tervek is. Kint Fajszon a rendkívül jó kis termelő és feldolgozó csapat alakult ki, hogy mi a jövőkép. Talán az, hogy a csillagokat is lehozzuk, természetesen ennek a csapatnak a vállára állva.
És természetesen mindezt a földből kinövesztve. Köszönöm szépen a Berta családnak a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok, még sok eredményes évet a jövőben. Köszönöm.
Köszönjük a beszélgetést a Biodrog Berta Kft. Gépezetének, a Berta családnak, név szerint dr. Berta Zoltánnak, dr. Bertáné Nagy Ágnesnek, Berta Ágnesnek és Berta Balázsnak. Én pedig köszönöm kitüntető figyelmüket, ennyi volt már a térségi magazinunk, a Turmix, a műsorra a legközelebb jövő szombaton jelentkezünk délelőtt 10-től 11 óráig. A korábbi adásokat teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban, a pályázati archívumra kattintva.
Készült a Médiatanács támogatásával a Média Mecenatúra programban.